Már csak egy hét is kezdődik a NFL 2020-as szezonja. Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, a vonal túloldalán pedig egyrészt Herceg Ádám, azaz Höri.
Sziasztok!
Másrészt pedig Pácsonyi Patrik.
Hello, hello!
És a szezon felvezető sorozatunk utolsó részéhez érkeztünk, ahol az NFC West kerül majd terítékre. Biztosan megszoktátok már, de hogyha esetleg még egyik eddigi adásunkat sem hallottátok, akkor elmondom, hogy minden csapatnál elmondom majd a sorsolás erősséget, megeszi over-under határt, távozókat, érkezőket, opt-out-olókat, és akkor utána beszélünk a támadókról és a védőkről is. Szóval ennyire egyszerű lesz itt az egész. Szerintem vágjunk is bele az Arizona Cardinals, amint ABC sorrendben első csapatunkkal. 14. legkönnyebb a sorsolásuk, 7,5 az over-under határ. Támozóknál a futó David Johnson-t, a tight end Charles Clay-t, az elkapó Damir Bird-öt, a védőfalember Rodney Gunter-t, és a center A.Q. Shipley-t említhetjük, és volt még pár kisebb név, akiket talán most nem feltétlenül kell felsorolni, mert nem lesznek olyan nagy hatása itt a csapatra. Az érkezőknél nyilván DeAndre Hopkins nevével kell kezdenünk, de főleg a védő oldalt erősítette a Cardinals. Egyrészt Jordan Phillips védőfalemberrel, az outside linebacker Devon Kennard-dal, az off-ball linebacker Devon Trey Campbell-lel, a cornerback Trey Kirkpatrick-kel, illetve a draftról érkezett a linebacker Isaiah Simmons is, és még Josh Jones-t a támadófal szélére nem említettem. Opt-out-oló egy volt Marcus Gilbert a támadófalból, úgyhogy ez ennyi. Patrick, kezdjük veled itt az első csapattal. Ugye tavaly nagy változás volt a Cardinals Night Kingsbury-vel és Kyler Murray-vel. Mi lesz itt a második évükben?
Hát igazából szerintem egyetlen egy kérdés van itt a támadósor kapcsán a Cardinalsnál, mert nagyon-nagyon jól erősítettek, és igazából nagyon sok szép dolgot láttunk tőlük már a tavalyi év során is, bár talán még ennél is többet reméltünk tőlük, de első évükben szerintem azért nem kellett nagyon-nagyon csalódnunk. Bennem egyetlen egy kérdés merül fel, hogy ez a támadó fal ez mennyire fog kitartani Murray előtt, illetve hogyha nem fog kitartani, akkor Murray képes lesz-e hasonlóan jó számokat produkálni, mint tavaly, hasonlóan jól elmenekülni a nyomás elől, mint tavaly, illetve nem is az, hogy hasonlóan, hanem hogy képes-e még fejlődni, mert azt szerintem biztosan állíthatjuk, hogy az ő játékában van még tartalék, illetve Kingsbury-től is várunk még mágiát. Bennem ez az egyetlen egy dolog merült fel, hogy a támadó falra miért nem áldoztak többet. Josh Jones egyébként egy nagyon nagy stíl volt, nyilván valamilyen szinten erősítés lesz, de egyrészt valószínűleg nem hiába csúszott, másrészt azért ő egy személyben nem fogja ezt az egész falat feljavítani, és amennyiben nem lesz ez egy közepes támadó fal, én azért nem feltétlenül fogadnék arról, hogy ez a Cardinals offense úgy fog hasítani, hogy sokan várják.
Hörni, te mit vársz a támadóktól?
Hát én szerintem egyébként az, hogy olyan marhasok szekket nyertek be, az inkább Murraynek volt a hibája sem, mint a támadó falé. Tehát ők azért egy bizonyos szinten a limitált körülmények között dolgoznak, és ha Murray sokáig dajkálja, akkor előbb-utóbb valaki meg fog érkezni. Ez már csak a sportágnak a sajátossága. Úgyhogy ha ő az, aki rutinosabban csinálja majd a dolgát, akkor szerintem bőven lehet palástolni itt a tehetségbeli limitet, ami a falat illeti. Úgyhogy én olyan szempontból derülátó vagyok, hogy nem lesznek olyan hűde rosszak. Josh Jones meg, hát én sajnálnám, hogyha nem kerülne be a kezdőcsapatba, de még ezt is el tudom képzelni, így, hogy már ugye Beachum is itt van, meg ugye Humphries alapember. No, de ugye nyilván Murray-nál vagy bukik ez az egész, és az ő megítélését azt a szezon vége az alaposan lehúzta, mert hát az elején nyilván egy 1-1-es csapatnál minden egyes pozitívumnak örültek ott a szurkolók is, meg a semleges emberek is, de nem az lett a vége, hogy ugye folyamatosan felfelé ívelő idényt futott, hanem szinte a legrosszabb meccsét játszott az utoljára a Rams ellen, és hát ezáltal ugye az utolsó emlék az ez, úgyhogy így vannak az ő esetében szerintem indokolatlanul nagy kérdőjelek, mert egyébként a szezon nagy részében sokkal jobb volt, mint mondjuk decemberben. De hát nyilván az, hogy az elején ott Kingsbury is még kereste a saját magának a taktikáját, meg hogy mennyire tudja átültetni azt, amit ő futtatott a Texas Tech-nél. Murray is ugye egy új ember volt, tehát nagyon-nagyon sokára állt ez össze, ugye Drake-et is idény közben cserélték oda, meg ugye a tight end pozícióban is később kezdtek el embereket formálni, forgatni, ugye Max Williams úgy tűnik, hogy is megtalálja itt a hazáját. Szóval összességében az a Cardinals akkor is jobb kellene, hogy legyen, hogyha nem igazoltak volna senkit, és még így, hogy ugye Hopkins is megérkezett, így meg aztán mindenképpen az előrelépés az elvárható, de elsősorban Murray-re vagyunk kíváncsiak, hogy ő megteszi a következő lépést, hogy látunk-e olyan óriási javulást, mint amit mondjuk Lamar Jacksonnál láttunk tavaly, mert az azért szinte páratlan volt, de erre is van egy néhány százaléknyi esély. De a lényeg az, hogy Murray azért érkezzen meg már ott az elit közelébe, és az egyik leglátványosabb játékosa lehet ennek a ligának, és én nagyon bízom benne, hogy ez minél hamarabb meg is fog történni.
Igen, Murray-től is egyébként sokat várok így a második évére. Ugye az utóbbi két évben másodéves irányító lett MVP, azért ekkora elvárásokat ne támasztunk szerintem Murray irányába, de alapvetően szerintem az elvárható, hogy fejlődjön, és ahogy Harry, te is mondtad, ezeken a benyelt szekkeken javítson, mert tényleg elég sok az ő hibája volt. Nyilván valamilyen szinten ez a játék stílusából fakad, hogy azért ő eléggé ki tud mozogni a nyomás elől, de jobban kell tudnia, hogy mikor kell kidobni a labdát, vagy checkdown dobnia, és mikor kell tényleg megpróbálni a hősködni. Szóval ezen szerintem mindenkit javítania kell, és úgy várom, hogy ezen javítani is fog. Azért azt láttuk az utóbbi jó pár évben, hogy az irányítók a második évükre azért előre tudnak lépni. Van ez a mondás is, hogy lelassul a játék nekik, stb. Szóval szerintem Murray-től fejlődés várható, és ezáltal egyértelmű az offense-től is, amelyik egyébként tavaly a 13. leghatékonyabb volt, tehát már így is elég jól nézett ki, de azért a red zone-ban meg korai down-okon bőven lehetne itt még fejlődni, mert azok nem mentek olyan jól. Arra még kíváncsi leszek, hogy mi lesz itt a Kingsbury-féle rendszerrel, mert ugye tavaly elkezdte ugye a 10 personnel-t, hogy négy elkapóval és tight end nélkül, elkezdtek kiesni az elkapók, nem működött annyira, tehát ő ott elkezdett akkor változtatni, és évvégén meg elég sok 12 personnel-t nyomott, pedig alapvetően a tight end-je is sem feltétlenül voltak meg, több play-action-t is használt, úgyhogy az mindenképp tetszik, és mindenképp biztató szerintem, hogy már évközben is tudott Kingsbury változtatni és fejlődni, és ez szerintem alapvetően egy jó edzőnek az ismérve, úgyhogy én bizakodó vagyok vele kapcsolatban, és Murray-vel kapcsolatban is. Ugye Patrick felhozta a támadó falat, igen, azért ott vannak kérdőjelek, de azért a rendszer az segít, mert hogyha nézünk ilyen ESPN pass rush metrikeket, vagy pass block metrikeket és hasonlókat, akkor azért átlag körüli teljesítményt nyújtottak, vagy tehát rendben voltak, nyilván ez a rendszer terméke is, tehát hogy valamilyen szinten ez is közrejátszik. A futáshoz gyengén blokkoltak, ellenben a rendszer és Drake miatt viszont a futójáték meg elég jól működött az én második felében, úgyhogy ez egy érdekes dolog. Én sokat várok ettől az offense-től, ellenben azért a védelemmel kapcsolatban bőven vannak kérdőjelek, Patrick, hozzád fordulok, mint Vance Joseph szakértőhöz, hogy mi lesz itt ezzel a defense-el.
Igen, hát jó, hogy ezzel kezdtem, mivel ugye én is ezt akartam mondani, hogy itt nem feltétlenül az emberanyagban látom én a gátat, hanem a védőkoordinátor személyében. Ugye lehet, hogy kicsit rosszabb véleménnyel is vagyok Josephről, mint sokan, de azt azért én első kézből láttam, hogy egy nagyon-nagyon tehetséges brigáddal mennyire nem tud bánni, és itt is az a legnagyobb félelmem, hogy igazából, ha meg is vannak a megfelelő emberei, azokat jól tudja egyáltalán használni. Ugye itt főleg Simmons a kérdés, ugye, akitől nagyon-nagyon sokat vártunk a draft előtt, és hát nyilván most is sokat várunk tőle, igazi svájci bicska lehet itt a védelem közepén, de amennyiben egy hagyományos linebacker rollba lesz ő kényszerítve, az már jóval több kérdést felvet, és hát lehet, hogy az ő teljesítményétől sem azt fogjuk látni, amit szeretnénk. Illetve én egyébként a secondary-vel kapcsolatban sem vagyok meggyőzve, most Buda Baker itt a liga legjobban fizetett safety lett, amire most vagy rászolgált, vagy nem, de alapvetően ő egy jó játékos, viszont például cornerback poszton Byron Murphy-től én egy nagyobb fejlődést várok, hogy rendben legyenek. Petersont régen láttuk már a jó formájában, Kirkpatrick pedig hát egy jó rendszerben talán egy jó játékos, de itt ugye alá kéne tenni ezt a jó rendszert. Úgyhogy nagyon-nagyon sok kérdés van itt ezzel a védelemmel kapcsolatban, minden Joseph-től indul ki, amennyiben ő ki tud találni egy olyan szisztémát, amelyben megtalálja ennek a két-három nagyon tehetséges embernek a helyét, itt most Simmonsra, Chandler Jonesra, Bakerre, meg mondjuk Petersonra gondolok, akkor lehet, hogy ez egy olyan védelem lehet, ami képes lehet a támadók pontszerzéseit mondjuk kihasználni, és ezzel így életben tartani a meccseket, de rossz előérzetem van nagyon.
Harry, szerinted mi lehet az erőssége itt az egységnek?
Hát itt elsősorban azt kellene, hogy azért legyen teljesítménybeli javulás tavalyhoz képest, mondjuk Byron Murphy-től, aki ugye eléggé magas, aránylag magas választottként eléggé gyengén indult. Patrick Peterson ugye most nyáron lett 30 éves, tehát azért nincs elkésve, és még elvileg kellene, hogy tudjon focizni magas szinten, tehát hogyha ő is visszatérne korábbi formájához, akkor egyébként itt hátul lehetne variálgatni, mert ugye Buda Baker is a világ minden pontján felállt, és ugye Simmons is erről híres. Tehát ott, hogyha lenne két ilyen emberük, akikről nem tudod előre, hogy mit fog csinálni, akkor azért azon el kell gondolkodni minden egyes felállásnál, hogy mi következik, és ez lehet jó, akár onnan hátulról indítva is, főleg úgy, hogy azért ott van a pálya közepén Hicks, aki egy stabil pontot jelent. Úgyhogy amennyiben ez a dolog ez így összeáll, és megvan a terv rá, és nem az csak, hogy akkor Simmons-t játszatják úgy, mint egy hagyományos off-ball linebacker, hanem rendesen, kihasználva minden egyes erősségét, akkor lehet, hogy látszatja is lesz ennek a bagázsnak, csak az a baj, hogy ezek a játékosok, mint Byron Murphy egy tipikus zone corner, ugye. És Patrick Peterson meg szenvedett azért abban a sémában, és az a baj, hogy a játékosok, akiket itt összehánytak, akár Kirk Patrickot, ha már behoztad a beszélgetésbe, tehát nem ugyanarra a sémára vannak kitalálva. És akkor most itt vannak ezek a játékosok, akik úgymond a front sevenből visszább húzva esetleg be tudnának segíteni, akkor talán lehet ebből valami életképes valami, és egy sokoldalú védelem, de ez inkább tűnik nekem egy ilyen összvér megoldásnak, semmint egy előre kigondolt és precíz tervnek, amit majd kifutatnak a pályára, és mindezt még szerintem egy liga alja védőfallal kellene, hogy megtámogassák, ami a futásvédekezést illeti. Úgyhogy persze, megint meg lesznek a fényes pontok, és egy-egy jó teljesítmény az lehet, hogy lesz a védelemben, de mint egység, simán látom azt, hogy itt a csoportnak a jobb támadó egységei azok pontokat fognak gyártani nagy számban rájuk.
Ezt jól kiemelted, mert én is akartam, hogy a fura itt az összetétele a secondary-nek a Murphy zóna, Peterson emberezés vonatkozásban, és hogy úgy tényleg nehéz egy ilyen identitást találni talán ennek a védelmnek egyelőre, aztán lehet, hogy összeáll valahogy, de ezt még egyelőre nem igazán látom. Engem az zavar nagyon, hogy ugye próbáltak itt erősíteni, de nekem egyik igazolásuk sem tetszett, ugye Phillips, Kennard és Campbell, mindegyik egy ilyen meh játékos, és ahhoz képest meg drágán jöttek, így egy kis fejlődés persze lehet várni, mert talán még mindig jobbak, mint az elődjeik, de hogy igazi nagy fejlődést én így nem látok ebben a védelemben. Futás elleni védelem az úgy korrekt volt, de sok mindent nem lehet várni, ellenben passzerem 27. volt a védelem konkrétan. Titan-nek ellenére magasan igaz utolsó, ebben azért Simmons remélhetőleg segíthet, de attól függetlenül mondjuk az elkapók ellen még mindig ugyanott vagyunk emberanyagban, vagy hát körpetikkel kiegészülve, de meg talán Byron Murphy fejlődésével, és akkor valami lehet, de hát nehéz ebben egy jó egységet látni, és oké, Chandler Jones egy nagyon biztos pont, de túloldalán megint most Devon Kennard lesz egy full-time starter, aki azért egyre sem, meg off-ball linebacker között váltogatott. Hát nem tudom, hogy benne is mennyire bízok. Valószínűleg sok blitz lesz, mert tavaly is sok blitz volt, és akkor onnan jöhet a nyomás, de hát lehet fázni szerintem ettől a védelemtől bőven. És tényleg nekik azt mondanánk, hogy egy fasza védőkoordinátoruk lenne, aki sok helyen bizonyított már, akkor azt mondom, hogy oké, nézzük meg, hogy ki tudja ebből hozni, de azért van ez Joseph track rekordját ismerve, ebben sem feltétlen tudunk bízni. Igen, van még hozzáfűzni majd a védelemhez, vagy talán kibeszéltük igazából. Akkor jósoljunk erre a 7.5-es határa. Patrik, kezdjük veled.
Nagyon nehéz erre mit mondani, mert egyébként, ha jól emlékszem, én is sokat vártam a Cardinalstól így erre a szezonra, viszont így most, ahogy átbeszéltük a dolgokat, hogy ez a védelem mennyire nem áll össze, és hogy Josephben sem bízunk, ugyanakkor a támadóktól nyilván valamekkora fejlődés elvárható. Hát nehéz szívvel mondom, én 8-8-ot mondok, és akkor ez egy over.
Öri?
Én is azt mondom, hogy meg lesz, mert hát szeretném hinni, hogy meglegyen, mert az azt jelenti, hogy valami elkezdődik, és az offense megnyeri a mérkőzéseket, mert az nyilván kijött a szavainkból, hogy ha ez megtörténik, akkor ez egy jól támadó csapat lesz. Ugye ehhez azért az is kellene, hogy Kingsbury elfelejtse azt, hogy a mezőnygól a legjobb dolog a világon, tehát hogyha abban már kicsit agresszívebb lesz, és nem González lesz a legfoglalkoztatottabb rúgó a ligában, hanem olykor-olykor talán fönnmaradnak a támadók, akkor ez megint csak segíthet. És egyébként, amit elkezdtek tavaly a 10 personnel-el, most egyébként sokkal inkább alkalmas rá a keret, mint tavaly ilyenkor volt. Tehát az, hogy Hopkins rendelkezésre áll, talán rájönnek, hogy Isabellával mit kellene csinálni, meg ugye hát egyébként mindenki egészségesnek van írva most ugye az elkapók közül. Tehát ez akár még többféleképpen is működőképes offense lehet, és akkor én bízom benne, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy mérkőzéseket nyerjenek, még hogyha nem is jut el a Cards arra a szintre, amely sokan már vizionálják, hogy ilyen óriási ugrás lesz, de hát így vagy úgy azért én a pozitív mérleget szeretném látni tőlük, ugye azt mondom, hogy over.
Én is alapvetően bizakodó vagyok, de igen, a védelem azért ad egy plafont ennek a csapatnak. Ugye tavaly 5-10-1-es mérleget hoztak össze, a sorsolás ahhoz képest könnyebb lesz, 3-5 volt a mérlegük egy labdabirtoklási meccseken, bottom 10-ben voltak sérülésekben, fumble-lagban, és lesz egy másodéves irányítójuk, tehát összességében szerintem egyértelmű fejlődés várható ettől a csapattól. Az a kérdés igazából, hogy most hány győzelemben mutatkozik meg, mert hogyha csak 2-ben, akkor ott vagyunk, hogy 7-10-1, és akkor az ugye még under. Vagy mi? Jó, rosszul számoltam, tehát 7-8-1. Úgyhogy nehéz ez a kérdés. A sorsolás eleje az nagyon egyszerű, tehát első 5 meccs az top 3 legkönnyebb az ő szempontjukból. Utána viszont alaposan beindul a szezon, és az egyik legnehezebb sorsolása lesz a szezon második felében a Cardinalsnak, úgyhogy ilyen szempontból gyorsan kell kezdeni mindenképpen, és akkor reménykedni, hogy a szezon második felében több sérülés úgy az ellenfeleket, mint őket. Úgyhogy én megmondok egy 8-8-at, de tehát over, de én is inkább azt, hogy szeretném látni, hogy a Cardinals nagyon jó lesz, vagy jó lesz, és versenyben lehet a playoffért, azért arra még fogadni nem lennék. Los Angeles Rams a második csapatunk, 7. legnehezebb sorsolással és egy 8-as over-under határral. Távozóknál a védőkoordinátor Wade Phillips-el kezdek, támadóktól Brandon Cooks távozott igazából, illetve Todd Gurley, na meg hát Blake Bortles is, úgyhogy semmiképp sem feledjük el. Védőknél ugye Corey Littleton volt a legnagyobb név talán, aki távozott, Dante Fowler, Eric Weddle, Nickel Robbie Coleman, úgyhogy itt is voltak nagyobb nevek, illetve Clay Matthews is, és hát a futó Greg, vagy a kicker Greg Zuerlein-t is meg kell talán említeni. Az érkezőknél ugye Brandon Staley lett a védőkoordinátor, érkezett a Pestrassal, Leonard Floyd, a védőfalember, és a Robinson, és akkor a draftról Cam Akers a futók közé, Ben Jefferson az elkapók közé, Pestrasselek közé, Terrell Lewis, illetve a safety sorba Terrell Burgess. Optáutól pedig Chandler Brewer, a támadófalból talán akkora problémát nem fog jelenteni. Mit vársz itt az offense-től? Ugye McVay-től vártuk, hogy változtasson, évvégére sikerült is egy kicsit, de még nem tudom, mennyire volt ez meggyőző. Mit vársz itt az offense-től?
Az elmúlt hónapokban azon röhögtem a legnagyobbat így, amit azt hiszem, hogy Ian Harditz mondott, tehát nem a sajátom, hogy a Ramsnek segít a legtöbbet az, hogy nem lesznek nézők, mert így McVay élőben tudja olvasni a pályát és kiabálni Goffnak, hogy hova dobja. Ez biztos, hogy segítene rajtuk, hogyha kikapcsolnák a hangszórót, de egyébként másban nem tudom, miben lehet bízni. Mert ugye a tavalyi idényük az nagyon kevés elmúlott, hogy nem lett megint rájátszás, és az, hogy ennyire közel voltak, ez lehet, hogy kicsit elaltatja őket, és afelé indulnak el, hogy hát annyira nincs nagy baj, de szerintem óriási baj van. Mert oké, hogy azért még a siker csapatnak a nagy része az jelen van, élen ugye a vezetőedzővel, de hát itt a teljesítmény az brutálisan leromlott. Egyrészt ugye, hát ami a legkiemelkedőbb, azért támadófalban is ugye teljesen leromlottak, meg hát ugye kiszolgáló személyzet is már nem olyan bőséges. És akkor itt van nekünk Goff, aki ugye a vége felé már csak bootlegből mert passzolni lényegében, mert annyira féltek, hogy agyonverik őt, és látszólag itt semmi nem történt annak irányába, hogy ez megváltozzon. Tehát a hetedik körös Trimaine Ancrum az, aki megérkezett, hogy itt a támadó falat gatyába rázza, vagy nem tudom, hogy mi lesz, mert ebben személyi változás nem történt. Tehát, hogyha úgy állnak hozzá, hogy majd fejlődnek a fiúk, akkor az néha szokott sikerülni, de hát egyébként ezt inkább a maximum a sémaváltás szokta megoldani. Én arra számítok, hogy ez a Rams ez idén beleáll a földbe nagyon csúnyán, és lesznek olyan mérkőzéseik, mint ugye tavaly is, amikor hát lát, minden first down-ért sírni kellett, és akkor talán majd lesz valami nagyobb változás a következő idényre, mert én nagyon-nagyon rossz idényre számítok, csupán a támadó egységtől is, meg úgy összességében.
Patrik, neked a kis optimizmusodban, vagy te is ilyen negatívan látod?
Hát hasonlóan tudom csak látni a dolgokat, mint Hori. Igazából említette Hori, hogy abban bízhatnak, hogy fejlődnek a fiúk. Hát most ki fog fejlődni, a 38 éves Whitworth, vagy igazából kiben látunk olyat, aki akiben van potenciál a fejlődésre, és nem a visszafejlődésről beszélünk, ugye, mert még az is lehet, hogy ez a támadófal romlik, ahogy itt regednek a jobb emberei, illetve...
Egyébként ugye Evenstein térhetne vissza a két évvel ezelőtti jó formájához, de ez legalább láttam már valami jót is a tavalyi pontség teljesítmény előtt.
Igen, csak az alapvetően még azért kevés lenne,
hát igen, az
egy, egy ember tudna csak hozzátenni ez a dologhoz. Én megmondom őszintén, hogy ugye Goff-tól se voltam elájulva már annó sem, amikor annyira nagyon-nagyon jó szezont futottak, mert egyértelmű volt, hogy a rendszer miatt érzi ennyire jól magát, és én nem szeretem az olyan irányítókat, akik nyomás alatt kifejezetten rosszul teljesítenek, már pedig Goff ilyen. Persze azt nem kell az ő számára róni, hogy folyamatosan nyomás alatt van, nagyon sokan roppannak ebbe bele, de ettől függetlenül láttuk már irányítókat, akik ennél sokkal jobban tudnak nyomás alatt játszani, és hát Hori szintén, ahogy említette, a kisegítő személyzetese lett jobb. Kapp egy nagyon-nagyon jó játékos, még akár további fejlődést is látok benne, de alapvetően ez inkább egy közepesnek mondható egység, akikkel szerintem nincsen olyan nagyon-nagyon sok lehetősége McVay-nek, úgyhogy... Egyet tudok csak érteni Hurrivel, hogy ennek a Ramsnek nagyon-nagyon sok problémája lesz itt a szezonban, és hát egy nagyon nagy megújulás kéne McVay-től. Te említetted, hogy itt a tavalyi év vége felé már láttunk fellángolásokat. Én megmondom őszintén, hogy ezt inkább ilyen az éppen aktuális mérkőzés az igazított taktikának volt köszönhető, mint hogy egy komoly elképzelés lett volna McVay-nek, hogyan tudja megújítani ezt az egész támadósort.
Igen, egyébként hogy utána, ugye az volt a percepció, hogy McVay kapcsolat, hogy évvégén egy csomó 12 personnel-t használt, és akkor megváltoztatta az eddigi mit tudom én, nézeteit, és ezt kis túlzással, de ehhez képest, hogyha így jobban belemegyünk, és Warren Sharp könyvét tudom el egyébként ajánlani, mert egy tök jó rész van erről, hogy így nagyon furcsa volt, hogy McVay váltogatta az 11 personnel-es meccseket, meg a 12 personnel-es meccseket, mint hogyha nem is a saját embereihez alkalmazkodott volna, vagy pont épp a sérülésekkel ellentétes irányban változtatott volna, és így az ellenfélhez sem feltétlenül tűnt igazodónak, tehát így nem igazán tudtam így megfejteni, hogy mit várhatunk McVay-től. Nekem azért vele kapcsolatban vannak kérdőjeleim, azért legtöbben talán nem így látják, mert szerintem tényleg berobbant a ligába, de kell valami megújulás tőle is, és nem tudom, hogy most tényleg csak az volt-e, hogy a támadófal, amikor jól működött, akkor jól működött a rendszer, hogyha meg pocsék volt a támadófal, akkor meg nem működött. Goffal meg a támadófal egyetértek, amit mondtatok, még azt akartam esetleg kiemelni, hogy Tyler Higbee tavaly kicsit berobbant, vagy jónak tűnt, de azért én legfeljebb mérsékelt optimizmussal állok hozzá, illetve hogyha több lesz a 12 personnel, akkor mi lesz Kuppal, aki azért a szélen nem játszott olyan jól, mint a slotból, és ilyen szempontból lehet nála egy ilyen kis visszaesés, úgyhogy nehéz szerintem megfogni ezt a Rams offense, és nehéz sokat várni úgy, hogy a támadófaltól tényleg hát még egy átlag teljesítményt sem várhatunk minden bizonnyal. Meg amit még egyébként ki akartam emelni, hogy nehéz is úgy csapatot építeni a holt szezonban, hogyha ugye ott van Goffnak a nagy szerződése, és emellett még a Gurley Cooks túl, akik már nincsenek is a csapatban, ők hárman Goffal kiegészve fogják a sapka talán harmadát, úgyhogy így nem is volt egyszerű erősíteni, nem is tudtak. Nehéz dolgok van, mint támadó oldalon, mint védő oldalon, és akkor beszéljünk a védőkről, mert ott is van miről. Igazából Höri, hogy látod itt a defense, nyilván a Donald Ramsey páros, ez egy nagyon jó alapkő, de körülöttük azért...
Már csak 9 kell.
Igen, tehát körülöttük sok minden azért nincsen.
Hát a defense esetében azért, hát még hátulról, hogyha építkeznek, akkor ott még látom azt, hogy ebből lehet valami. Tehát ott azért vannak tehetséges gyerekek, és akikben azért csak keveset látunk. Tehát David Longot szinte egyáltalán nem láttuk tavaly, aki nekem nagy kedvencem volt a draftról kijöve. De egyébként a cornerback mélység az annyira nem is rossz. Tehát még ugye Darius Williams is játszogatott, Roy Hill is játszogatott, és ugye safety-ben Rapp is egész jól kezdte, John Johnson ugye alig volt a pályán, mert lesérült az előző idényben. Tehát a secondary az jó, tehát főleg így, hogy van egy Ramsey, így azért elhárul egy nagyon nagy teher, és ha úgy van, akkor meg tudja oldani a legnehezebb feladatokat is akár. Hát, ami baj van, az inkább közelebb a line of scrimmage-hez van. És az, hogy Donaldon kívül ki fog nyomást generálni, azt szerintem még ők se tudják. Hogy a pálya közepén ki fog játszani, hát arról mindent elmond az, hogy most napokban igazolták le a CFL All-Star Derek von Grief-et. Szóval már ott tartanak, hogy hát ez a fiú, ez Kanadában milyen jól játszott. Nézzük meg, lehet, hogy ez befér. És én egyébként a kezdőcsapatban várom azt a Clay Johnston-t, aki 7. körös. Tehát a tehetséget illetően ennyire le vannak gatyásodva.
Nem tudom, hátokszot néztetek, hogy néztek?
Két részt láttam belőle, azt tudom, hogy ott hibázgatott.
Azt meg a harmadik rész is, vagy a második, harmadik rész pontos néztem meg, hogy azzal volt tele, hogy Clay Johnston össze-vissza megy és folyamatosan hibázik. Úgyhogy ez nem annyira biztató. Persze, hogy a hátokszból nem indulunk ki a hátokszból, de igen, tehát hogy ez nem volt ilyen biztató.
Na hát, és akkor szerinted miért gyakorol az első csapattal?
Hát ez az.
Azért, mert a többiek ezek ennyit tudnak. Szóval itt azért van esély rá, hogy ott a pálya közepén ott lesznek bajok, és hogyha ott elkezdenek szereléseket hibázgatni, akkor nem kell mondanom, hogy a Niners meg a Seahawks ellen mi lesz az eredmény. És hát persze Aaron Donald továbbra is nagy eséllyel a liga legjobb játékosa lesz, csak ez így önmagában sokat nem fog érni. És hogyha ennyire egyértelműen kitüremkedik a gyenge pont, és ennyire minimális a tehetség a front sevenben, akkor azt nem tudom, hogy tudja-e palástolni még egy aránylag jól kinéző secondary játék sem.
Patrik, te mit látsz itt a front sevenben?
Csak egyet érteni tudok igazából veletek, annyi kiegészítése, hogy azért a Ramsnek a linebacker sora az soha nem volt igazán jó, mindig közepes vagy közepesnél rosszabb arcok fordultak meg ott. Most itt annyi különbség történt, hogy most meg no-name arcok játszanak ott. Tehát igazából most a meglepetés erejével lehetnek szarok, eddig meg úgy volt szarok, hogy tudtuk, hogy rossz játékosok vannak ott. Úgyhogy...
Littőn
jó volt az utolsó évében, igen, meg folyamatosan javult kicsit, de hogy alapvetően azért soha nem lehetett elmondani, hogy olyan nagy sztárok játszanak ott, és igen, most Littleton tényleg egy picit ki tudott emelkedni, de ettől függetlenül szerintem soha nem ez volt az erősségük. Nyilván ez egy hatalmas nagy probléma, hogy itt a Donald Ramsey kettős mögött azért a potenciálisan kiemelkedni látszó játékosok száma is nagyon kevés, hasonlóan inkább a secondary-ben tudok némi fantáziát látni, de ott is inkább a lehetőség van, meg a lehetősége van annak meg, hogy ezek a srácok még jók lehetnek, és kitör belőlük az állat, mint hogy tudjuk, hogy biztosan jól fognak teljesíteni. És hát ugye azt se szabad elfelejteni, hogy Wade Phillips távozása után nem tudjuk, hogy milyen rendszerben képzelik el őket, tehát pontosan milyen szisztémában fognak játszani. Minden esetre így belegondolva talán nagyobb a káosz, mint az offenz oldalon.
Hát igen, ott offenz oldalon legalább látjuk, hogy kik fognak igazán játszani. Úgyhogy ez egy, hát legalább egy, mi oldalunkról ad egy kis plusz információt. Igen, azt jól mondtátok szerintem, hogy a secondary-ben azért mondjuk azt tényleg, hogy lehetőség van, meg sok a fiatal és tehetséges, vagy potenciállal rendelkező játékos, és valószínűleg egyébként sok dime felállást is láthatunk majd, legalábbis tavaly elég sokat láttunk, ez nyilván a linebacker sor gyengeségének is köszönhető, tehát ez logikus lenne ezt folytatni, de azért nem tudjuk, hogy Brandon Staley mit tervezít ezzel a defense-el, de hát elnézve tényleg a linebacker sor tehetségét, azért érdemes lehet több defensive backet feltenni a pályára, és akkor tényleg fel lehet a safety sorból Rapp, Johnson, illetve az újonc Burgess is, és akkor a cornerek között meg Ramsey, Hill, meg mondjuk Long, és akkor ez így ebben a hatosban azért úgy látok tehetséget, meg fiatalok, meg minden. Hát a védőfal az futás ellen még lehet is jó, mert ugye hozták Brockerst, meg, vagy visszahozták Brockerst, és hozták, és a Robinsont. Úgy Donald mellett azért ők hárman futás ellen működhetnek. Azt nem tudom, ki fog persze azt generálni Donald mellett, mert ugye a hatalmas bust Leonard Floyd van, meg Samson Ebukam, aki meg ilyen rotációs játékosnak jó legfeljebb, tehát értem én, hogy Donald bárkit megöl, és mindig odaér az irányítóhoz, vagy legalább elmozgatja az irányítót, hogy valaki más odaérhessen, de hát nehéz itt is sok potenciált látni. Úgy azt akartam még kiemelni, hogy 4-5 új kezdő van legalább, mert 6-an távoztak a tavalyi keretből, akik 400 plusz snapper rendelkeztek. Oké, ebben mondjuk ugye Marcus Peters már évközben elment, de attól függetlenül nagy a felfordulás, és tényleg nehéz látni, hogy mi lesz ebből a defense-ből. Ezek szerint akkor mintán elég negatívan beszéltünk, tehát úgy azt hiszem kivelt jól talán szavaiból, mit várunk az over-under határa, de hát ha megleptek, Höri, ugye 8 volt a határ, mit vársz ehhez képest?
Hát én ettől bőven kevesebbet várok, és van még egy extra dolog, amit szeretnék ettől a Rams szezontól látni, hogy ha valami történik Goff-val, tehát az idegenek elrabolják, de nem lesz baja, hogy milyen lenne John Wolforddal ez a csapat, hogy látunk egy különbséget, ugye, mert nyilván a erősségben azért nyilván Goff az elég jó, de egyébként kíváncsi vagyok arra, hogy egy rendszerben lévő srác, akiről nem tudunk semmit, meg egy no-name, meg az Arizona Hotshotsban játszott, az mit tudna kihozni McVay-jel, és akkor szerintem több minden kiderülne azzal kapcsolatban is, hogyha itt mondjuk egy hónapot Wolforddal fociznának, vagy nekem tök mindegy Bryce Perkins-szel, hogy akkor most ez McVay teljes mértékben, vagy azért Goffnak is van hozzáadott értéke, azon kívül, hogy messzebbre tud dobni, mint a másik két fiú, mert ez a Rams, ez nyilván nem, vagy hát szerintem nem a rájátszásért fog küzdeni, hanem azért, hogy az identitását valahogy visszaszerezze, vagy megtalálja.
Patrick?
Hát szerintem egyébként Höri kérdésére az, hogy Goff mennyire hiányozna, én már elmondtam a véleményemet, hogy nem tartom Goff sokra, szóval lehet, hogy lenne kis látványos visszaesés, mert azért, hogyha én állnék ott, akkor is nyilván rosszabbak lennének, bár nem sokkal.
Rátérve a az igen, azért az nem semmi.
Nem kell szerénykedni.
Jó, akkor nem lennének rosszabbak. Na. A lényeg, hogy ez egy under nálam, nem akarok most itt nagyokat mondani, hogy sokkal, de under.
Érdekes, hogy őket Vegasban 9 meccsen favoritok jelenleg. Mondjuk ebben benne van a két Cardinals, egy Seahawks, egy Patriots, amik azért nem feltétlen. Úgyhogy ez érdekes lesz. Én is under-t mondok, azért itt a 9 győzelmet nem látom, még azt mondom, hogy a 8-at el tudom esetleg képzelni, de én is inkább egy 6-7 győzelmet látok ebben a Ramsben. Azért vannak itt bőven verhető csapatok a menetrendben, de itt a playoff, szerintem ők egyébként úgy gondolkodnak, hogy ők a playoffért mennek, de hát Hörivel egyetértve én sem látok ebben túl nagy valóságértéket. San Francisco 49ers a következő csapatunk, az NFC címvédője. Sorsolás a 16. legnehezebb, tehát pont középen. Az over-under határ az 10,5. A távozók között ugye DeForest Buckner, Emmanuel Sanders, Joe Staley-t említhetjük, mint három nagy név, és akkor elment még Matt Breida, a védőfalember Sheldon Day, az elkapó Marcus Goodwin, illetve a guard Mike Person visszavonult. Érkezőknél ugye az első három játékos sikerült csontra pótolni igazából, ugye Javon Kinlow-val, Brandon Ayuk-kal, illetve Trent Williams-el, és érkezett rajtuk kívül egy-két kisebb név, akik túl sok mindent nem fognak hozzátenni a csapathoz, úgyhogy igazából ennyi változás volt a csapatnál. Optálut volt ezen kívül Travis Benjamin az elkapók közül, és két támadófalemben, egyrészt Sean Coleman, másrészt pedig Jake Brendel. Na hát, érdekes lesz ez a Fortuner, szerintem az, hogy Shanahan elég nagy padlót ad ennek az offense-nek, és a védelem is azért elég pofás volt tavaly, és még ha lesz is visszaesés, valószínűleg ez is egy jobbak közé, az egység is a jobbak közé fog tartozni. Patrik, mit vársz az offense-től és Garoppolótól?
Ahogy elmondtad, igazából mindenkit egy az egybe szinte pótoltak, jó, nyilván tapasztaltabb emberek helyére jöttek fiatalok, de nem a személyzet változása, hanem Shanahannek a mágiáján fog múlni szerintem, hogy ez a Fort Wayne-es offense mennyit fog visszaesni. Nyilván a tavalyi év után nagyon-nagyon sokat várunk a kis Shanahantől, és hát az eddigiek alapján egy nagyon jó edzőnek tartjuk, de szerintem most mutathatja meg igazán, hogy milyen edző, milyen főedző is ő, amikor most már azért az ő rendszeresen lesz teljes újdonság itt az NFL számára, neki is egy már készen lévő keretet kellene most picit megújítania, vagy legalább fönntartani a teljesítményüket, úgyhogy számomra az lesz a legnagyobb kérdés, hogy ő nem esünk bele egy olyan McVay csapdába, mint tavaly a Ramsnél, hogy nagyon sokat várunk tőlük, viszont látványosan visszaesik ez a rendszer, mert itt is van egy olyan irányító, aki kapcsolatban nekem vannak kételjeim, aki nyomás alatt, ha nem működik a rendszer, akkor képes rossz döntéseket hozni, és ilyenkor azért hajlamos akár az egész offenzre ráragadni ez a bizonytalanság, és nagyon gyorsan összeesni. Most nyilván nem arról kell beszélnünk, hogy 4-5 győzelmet várok tőlük, vagy hogy nagyon rosszak lennének, de hogy én látok egy olyan kisebb visszaesést ebben az offenzben, ami hát akár a playofftól is elütheti őket, és kérdés, hogy amikor bele kell nyúlni majd ebbe az offenzbe, mert nem működik, akkor Shanahan mit fog tudni mutatni.
Na ezzel a tékkel nem értek egyet, mert Shanahan nagyon sok helyen megmutatta már, hogy ő milyen jó koordinátor, és ugye azóta főedzőként teszi mindezt, és azért az offense már többször lett változtatva, és sok mindent rakott bele, tehát ezzel a részével, ennek kapcsán egyáltalán nem aggódok Shanahannél, de kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről.
Szerintem is rendben lesznek. Hát annyi a különbség, hogy most a Niners elvesztette azt a radar alatti státuszát, amivel ugye tavaly idényt megkezdte, mert ott azért nem nagyon beszélt róluk senki, ugye a kihagyott Garoppolo év miatt. De hát most is, hogyha belegondolsz, ugyanazt tudom mondani, mint tegnap ugye a Baltimore kapcsán, hogy az ellenfeleknek azért nagyobb probléma jelenleg a Ninersnek a sémája, mint saját maguknak. Tehát itt azért nem arról van szó, hogy itt már megtört volna valami, hanem ez csak ilyen hipotetikus dolog, hogy mi lesz akkor, ha, de hát egyelőre ez még nincs meg. És hát ez a rövidített holt szezon, vagy hát úgy veszik, akkor hosszabbított holt szezon, akkor nem is inkább az ellenfeleknek kedvez, hanem azt, hogy ugye itt a folytonossággal továbbra is tudjanak majd darálni. Hát, ami itt ugye, hát ugye a Chiefs ellen is ugye hát nem sokon múlott az, hogy meglegyen ugye a Super Bowl, tehát itt abszolút jó úton járnak. Ami a probléma az, hogy ugye hát itt az elkapó sort, ahogy elolvasom, hát az előszezon meccseken szoktak ilyen névsorral kiállni, és hát akárhány forrást olvastam Debo Samuel kapcsán, mindegyik mást írt, hogy mikor jön vissza, úgyhogy az ilyeneket nagyon szoktam szeretni, de az biztos, hogy nagyon fog hiányozni, hogy visszajöjjön, mert ugye azért Sanders volt a tuti második, vagy 1A-1B, és akkor most Ayuktól ez egyelőre csak egy várakozás, és azt nem tudhatjuk biztosan, hogy azonnal tud-e hasonlóan szerepelni.
Ráadásul is sérüléssel bajlódik most, úgyhogy
na, az meg a másik.
Azt se segít.
Igen, szóval azért nyilván Shanahannek is el kell gondolkodnia, hogy hogyan tovább, és akar-e ezzel a személyzettel valami hasonló játékot, vagy akkor pörgetik tovább az outside zone futásokat orvérzésig, mert egyébként ugye a támadó fal ilyen szempontból kellene, hogy tartsa magát, hogy Trent Williams érkezett. Nyilván rég láttuk őt éles bevetésen, de hát a képességei azok adottak, De tavaly egyébként akár kiállt be, akár Brunskill, akár Garland, tehát azért értették a dolgukat, tehát ott a mélység is megvolt a támadó falban, ami nagyon-nagyon ritka. Meg hát azért kitül, amennyire tudom, még egészséges, és azért ő is ad egy olyan biztos pontot, amire lehet támaszkodni. Én nagyon sokat várok Jordan Reed-től, hogyha pályára tud lépni. Jó, ebben a csapatban, így, hogy éppen sérülés bogár ott van, akkor valószínűleg őt is elkapja majd. De hát így vagy úgy, a séma működőképes, és akkor hát várjuk vissza a sérülteket, elsősorban Deebo Samuelt, és akkor meg lehet közelíteni a tavalyi hatékonyságot. Főleg úgy, hogy szerintem Garoppolónak a megítélése az kicsit csorbát szenvedett ott a nagyon sima playoff győzelmek folyamán, és ő azért többet tud annál, mint amennyinek most ő talán be van állítva ez a fullos game manager profil, amit most kezdenek így ráhúzni a mainstream médiában.
Erre is ki akartam egyébként térni, hogy szerintem most kicsit túl nagy a gyűlölet áradat Garoppolo felé. Persze hozzá kell tenni, hogy alacsony volt a jelperettentje, sok negatív játékot mutatott be, de azért alapvetően egy pontos, hatékony iránytól van szó, még hogy tényleg nem is gondoljuk őt az elit közelében, de azért szerintem egy bőven jó irányító, főleg egy ilyen rendszerrel kiegészítve. Ez az elkapók egy nagyon érdekes vagy nehéz kérdés, mert nagyon-nagyon szegény a felhozatal, főleg az, hogy tényleg Deebo Samuel az első pár hetet biztosan kihagyja, azért, és hogyha még tehát nélküle full no-name játékosok vannak kis túlzással, oké, Dante Pettis második körös volt, de vagy semmit sem adott eddig, meg Kevin White egy per hetes volt, de hát tehát van 200 elkapott jelagy a karrierjében, tehát túl sokat ettől a elkapó sortól alapvetően nem várhatnánk, ellenben azért Shanahan rendszerében ez a negatívum talán kicsit eltörpül, vagy legalábbis kisebb lesz, de azért azt nem várhatjuk, hogy az elkapó sort fogja tudni húzni az egységet, ellenben persze kitől igen, a futójáték jól fog működni, tehát azért nem várok nagy visszaesést, de azért van egy ilyen gondolat, vagy lehet egy ilyen gondolat a fejükben, hogy azért hiányozni fognak az elkapók által hozzáadott yardok, amikre épített ez a rendszer azért elég erősen. Azt akartam még esetleg kiemelni, hogy itt a sok 21 personnel-t használ a Shanahan, itt ugye kányus csekkel, erről írtam egy hosszabb cikket, hogy ez mennyire hasznos tud lenni, és főleg úgy, hogy nem készülnek rá az ellenfelek, mert nem használják mások sokat, és így nem is gyakorolják be a defense-ek, tehát ez egy ilyen plusz előnyt jelent, meg egyébként is azért, ahogy arról beszéltünk, sem ennek elég sok jó ötlete volt, és sok mindent jól meg tudott valósítani. Én alapvetően, hogy nagyon nem félek ettől az offense visszaeséstől, de azért az elkapók egy kicsit megállítanak itt a nagyon nagy magabiztosságban. Beszéljünk akkor a védelemről. Tavaly a második leghatékonyabb volt az a defense, Patrick Versailles képest visszaesést, és igen, akkor mekkorát.
Igen, hasonló véleménnyel vagyok egyébként, mint a támadókról szerintem, mint a tavalyi évben nagyon-nagyon ment nekik a szekér, nagyon hatékonyak voltak, és igazából egy nagyon jó rendszerben működtek. Igazából itt kicseréltük Bucknert és 5 kiló, nem tudom, hogy konkrétan ez okoz majd visszaesést, illetve szerintem nem ez, hanem hogy ők sem fogják tudni szerintem megismételni azt a tavalyi hát elképesztő produktumot, amit nem láttunk jönni egyáltalán. Annyiban kiegészítem egyébként csak a támadósorral kapcsolatos várakozásomat, hogy én sem jósolok itt hatalmas visszaesést, én csak azt gondolom, hogy beüthet olyan krak, ami következtében picit behorpad ez az egység, és onnantól meg könnyű egyébként magadat, hát hogy is mondjam, egy negatív spirálban találni, főleg olyan irányítód van, aki ebből nem tud kihúzni. Itt a védők esetében pedig szintén csak azt tudom elmondani, hogy most Nick Bosán kívül nincsenek olyan hatalmas sztárok ebben a védelemben. Shermant talán ide sorolhatjuk, bár én egyébként már lassan-lassan azt várom, hogy rajta azért itt a lassulás jelei megteszik a hatását, még akkor is, hogy egy nagyon-nagyon rutinos játékos. Ettől függetlenül egyébként ez a defense működhet, tőlük sem várom azt, hogy hirtelen nagyon-nagyon behorpadnának, de azért azt látni kell, hogy tavaly iszonyatosan jó flóba voltak, és igazából nagyon hergelték egymást, ugye Salahra is ez jellemző, hogy nagyon-nagyon tudja spanolni az egységét, Szerintem nem feltétlenül annyira jó nevek alapján ez az egység, mint ahogy tavaly teljesített. Úgyhogy, meg hát ugye az offense nagyon sokat segített nekik, hogy nagyon sokat birtokolták a labdát, tették fel a pontokat. Igazából nem voltak soha annyira rákényszerítve arra, hogy nekik mindenképp meg kell csinálni a stopokat. És amikor a Super Bowl-ban meg kellett volna csinálni, akkor nem feltétlenül sikerült ez. Úgyhogy egy nagyon pici óvatossággal mennék ennek az egységnek is, de nem azt kell gondolni, hogy akkor én most leszólom ezt az egységet, és hihetetlen, nem tudom, mondjuk button 10 körül teljesítményt várok tőlük, hanem igazából csak egy picit a tavalyi top 3 számokhoz képest lévő visszaesést.
Egyébként szerintem voltak tavaly azért olyan meccsek, ahol a védelem hozta inkább egy győzelmet, és azért a Super Bowl-ban is 3 éven keresztül kvázi levették Patrick Mahomes-t a pályáról, ami azért nem sok mindenkinek sikerül, úgyhogy jó volt ez a védelem szerintem nagyon tavaly. Hörni, te mit vársz idén?
Jó volt a védelem, de egyébként én is azt gondolom, hogy most ez visszakerülnek kicsit a földhöz közelebb, mert hát főleg a secondary-ben azért voltak szerintem túl teljesítések. A védőfal az továbbra is brutál lesz, tehát az egység, amit a legkönnyebb így szinten tartani, hogyha a védelemről beszélünk, már pedig valószínűleg azért Bosa nem fog visszaesni, így hogy a második idénye következik, és én Buckner elvesztését sem tartom akkora érvágásnak, főleg, hogy Kinlaw lényegében pontosan ugyanazokban a fázisaiban erős a játéknak, mint amennyiben Buckner, szóval ez így rendben lesz, meg ugye a mély rotáció az azért szerintem most is meg lesz, úgyhogy ott jól fogják majd kevergetni a kártyákat. Mondom, én hátul leszek inkább kíváncsi, hogy mi lesz ebből, mert ugye ott volt egy Mosley kiváló teljesítménnyel, aki meg hát nem újonc volt, mert játszott 18-ban is 3 snappet, de hát szinte újonc volt, aztán kiválóan tudott beépülni a semmiből, hogy ez most egy ilyen véletlen kifutott dolog volt, vagy vele lehet hosszabb távon is számolni, hogy ezt majd tudja hozni. Nyilván most azt mondják, hogy igen. Sherman 32 éves, tehát ezt azért minden alkalommal most már el kell mondani, amikor beszélünk róluk, de én tartom őt annyira pökhendi manusnak, hogy már nem csinálná ezt komolyabb szinten, hogyha nem tudná magáról, hogy jó lesz. Úgyhogy ezt ebben az évben még nem kételkedem egyelőre benne. A többiek esetében meg hát szinte mindenki karrierévet csinált, és hát ez az, amit nagyon nehéz megduplázni. Úgyhogy valóban itt a sémának meg kell kicsit védenie őket attól, hogy jók legyenek, vagy hogy rosszak legyenek. Fred Warnernek át kell mennie a vírusteszten, hogy visszatérhessen a pályára, és akkor ha nem is elit közeli teljesítményre, de egy masszív közepes számokra képes lehet ez a defense, és adott esetben ez is sokáig elviheti őket. Elég lesz majd mondjuk a rájátszásban egy-egy nagy megoldásra, és akkor már megint úgy emlékezünk rájuk, hogy milyen jó.
Nagyjából mindent elmondtatok, hogy a legtöbb mindent, amit én is gondoltam, azt érdemes talán kiemelni, hogy csak egy kezdőjátékos változik a tavalyi évhez képest, ugye Kinlaw, és egyébként nagyon sok sérülésük volt tavaly, ehhez képest tudtak ugye második leghatékonyabbak lenni. Ami probléma volt egyébként tavaly az, hogy projection ellen nem ment nekik annyira, illetve ami érdekes statisztika, hogy a szekek nagy része azért harmadik kísérleteken jött, és korai downokon, illetve a red zone-ban azért nem voltak olyan jók, illetve a sorsolásuk is idén nehezebb lesz védő szempontból, úgyhogy vannak ilyen visszaesésre utaló jelek, meg hát egyébként is azért, hogyha valaki másik legjobb védelem volt, akkor mindenféle statisztika alapján azt várhatjuk, hogy majd vissza fognak esni, de szerintem azért egy top 10-es teljesítmény továbbra is várható az egységtől. Ami még lehet, hogy a szokásos minden évben ilyenkor előjövő téma, hogy majd Jason Verrett visszatér, és akkor ő hozza az All-Pro formát, amit egy évben sikerült hozni, azóta pedig nagyjából játszott 200 snappet 3 év alatt, de ezt mindig lehet ilyenkor még reménykedni az edzőtábor közepe vége felé, úgyhogy hát ha idén is jön, és akkor azért a Sherman Verrett duo azért ez elég ütős lehet. 10 és fél volt tehát a határ. Patrik, hogy állsz ez?
Hát elég negatívan beszéltem itt a Fortnite, de ettől függetlenül nálam ez egy over. Én azért az, hogy visszaesést várok, az, hogy nem Super Bowl csapat, hanem csak egy rájátszás csapat, és ahhoz azért a 11 győzelmet látom bennük. Vagy a 11 győzelmet is látom akár bennük.
Feri?
Hát én egy óvatos 10-6-ot mondok, és pár bukott rangadó mérkőzést itt az alapszakaszon belül, főleg úgy, hogy azért az elején nagyon úgy néz ki, hogy nem játszik Dívó Szemüel, amire azért nehéz lesz felkészülniük, meg helyettesít.
Mondjuk, ami segít, hogy az első három meccsükön Cardinals, Jazz, Giants, amelyik nem épp a legjobb szekenderiekről híresek, ez kicsit segítheti Dívó Szemüel hiányát feldolgozni.
Az első héten már lovaglom a Cardinals-t. Muszáj itt a Szemüel hiányzást felírnom, főleg így, hogy Ajuk sem edz. De hát egyébként nem félteném őket attól, hogy nem jutnak be a legjobb hét közé, én sem, úgyhogy itt egyetem egy rájátszás csapatot látok, amely szerintem egyébként nem az ősz elején lesz a legjobb formában, hanem majd később fogják felvenni az utazó ritmust, és egy szükségük is lesz rá, mert hát valószínűleg azért szeretnének visszatérni a Super Bowlba.
Én maradok az overnél, hogy szerintem azért a Fortnite továbbra is egy elég jó csapat lesz, azért 13 győzelmet én sem feltétlenül várok tőlük, de én azt a 11-5-öt azt én megadom, vagy megelőlegzem Senehenéknek, szerintem elég magas a padlójuk, meglátjuk, hogy a plafon az mennyi lesz, a sorsolás nem vészes, úgyhogy az azért pozitív ilyen szempontból. Ugorjunk akkor a Seattle Seahawksra, az utolsó csapatunkra itt a szezon felvezető sorozatunkban. 16. legkönnyebb sorsolással rendelkeznek, tehát konkrétan a 49ers mellett a teljes liga közepén. 9 az over-under határ. A távozóknál nagyjából a fél támadófal, ugye DJ Fluke, George Fant, Jermaine Ifedi, Justin Britt, távozott még az elkapó Josh Gordon, ugye a szokásos eltiltásával. A két futó Marshall Lynch és CJ Procise sincs jelenleg a csapatnál. A védőfalban ugye Jadeveon Clowney, Ziggy Ansah, Al Woods és Quinton Jefferson is távozott, és a linebacker sorból pedig Michael Kendricks. Az érkezőknél a secondarybe jött a két legnagyobb erősítés, ugye Jamal Adams, illetve Quinton Dunbar személyében. A védőfalban még Bruce Irvin, Benson Mayowa, illetve Terrell Taylor, ugye ő már a draftról. Támadófal ugye kicserélődött, érkezett Brandon Shell, BJ Finn és Cedric Opuehi, érkezett még a Titan Greg Olsen, az elkapó Philip Dorsett, a futó Carlos Hyde, és akkor még a draftról ugye Jordan Brooks linebacker, illetve Damian Lewis guard. Opt-out pedig Chance Warmack, aki a támadófalat nem fogja tudni erősíteni idén. Többé kezdjük veled, mit válsz a Seahawks offense-től?
Megsértődhetnék, hogy Philip Dorsett azért kiemelést érdemel, de Paul Richardson nem. De hát én nagy hater vagyok Dorsett kapcsán. Hát azt várnám, hogy akkor ők megint egy jó, erős offense legyenek, és hát ugye itt jön a kérdés azonnal, hogy akkor megint majd törik a követ, és Carlos Hyde-dal meg Chris Carson-dal mennek első két downon folyamatosan. És hát ugye megy továbbra is így a találgatás, hogy mi lesz Russell Wilson szerepe. És nem tudom, hallottátok egy Pitkerről, azt mondta az egyik sajtótájékoztatón, hogy most már ő is elgondolkodott, hogy több szerepet adjon Russell Wilsonnak, mert annyi újságírói kérdés jön. Tehát nem az alapján, ami történt a pályán, hanem mert a média nem hagyja békén. És hogyha lehet, hogy többet passzoltatnak, akkor neki is gyorsabban véget érne a sajtótájékoztató. Így van, ez egy jó irányba terelik, és hát reméljük azért, hogy ezt a szintet meg tudja közelíteni Wilson, mert a tavaly volt lényegében az első éve, amit hullámvölgy nélkül lehozott. És aki erre képes, az azért megsüvegelendő, bár nem vagyok benne biztos, hogy ez megismételhető, és lehet, hogy megint ebben az évben megint lesz egy olyan szakasz, amikor nem megy neki olyan jól, de hát alapvetően elég jó személyzet van ott, ugye Metcalf, és úgy néz ki, hogy bevált első évben Olsen, nem tudom, hogy mennyire tud egészséges maradni, de nagyon jó hozzáadott értékkel bírnak. Támadó falban szinte mindegy, hogy ki játszik, hogyha Russell Wilson a helyén marad. Úgyhogy egy nagyon izgalmas támadó egység is lehet ez, amennyiben itt tényleg Carrollék is úgy akarják, és hát bízzunk benne, hogy ezért ez jól fog kinézni, és nem ássák be magukat nagyon nagy gödrökbe. Aztán lehet, hogy az is segít nekik, hogyha így tanulnak a hibáikból, és nem arról szól majd megint az egész idény, hogy ők akarják a legtöbbet futtatni a labdát, mert lehet azzal is meccseket nyerni, csak mi nem feltétlenül azt szeretjük nézni.
Patrik, te mit vársz?
Gondolom mindenki igazából, Dani, a te gondolatot várja, mert tudjuk, hogy mekkora fanya vagy ennek a Seahawks filozófiának igazából. Nekem egyébként alapvetően az a véleményem, hogy azért láthattuk, hogy ezzel a szerinted elég konzervatív és úgymond nem modern filozófiával is, hát nagyjából meg tudják valósítani azt, amit akarnak. Nyilván van egy Russell Wilsonuk, akitől nagyon-nagyon sokat várnak, és várunk mi is. Ha tényleg beválik az, amit nyilatkoznak, hogy esetleg kicsit tényleg a kezébe adják többet a labdát, és most már láthattuk, hogy nekik mellett azért van egy Metcalfjuk is, tovább azért a passzjátéknak is megvan ágyazva, mondjuk itt legalább a VR korps, ha már a támadófal nem is feltétlenül, akkor szerintem ez az egység továbbra is működhet úgy, ahogy az eddigi években, ami egy, hát mondhatjuk úgy, hogy egy stabil rájátszás csapatnak elég volt. Hogyha ennél tovább akarnak lépni, akkor azért lehet, hogy változtatni kellett volna itt kicsit a támadófal összetételén is, valamint akkor tényleg lehet, hogy kénytelenek lesznek változtatni a játék stílusukon is, illetve a filozófiájukon is. Én egyébként egy nagyon-nagyon hasonló évet várok a támadóktól, mint a tavalyi volt, hasonló Russell Wilson mágiával, illetve sok futással. Én nem látom egyelőre bennük, hogy ezt feltétlenül le akarnák váltani. El tudom képzelni, hogy pár százalékkal mondjuk eltolódunk a passz irányába, de nem gondolom még mindig, hogy ez a Seahawks feltétlenül egy nem tudom, most azért nem akarom a Chiefs-t mondani, mert azért ők elég extrém példa, de hogy egy olyan passzorientált csapat lennének, amit várunk a mai modern NFL-ben.
Ha már így beharangoztál engem, hogy én beszéljek itt jobban a Seahawks felfogásra, azt mindenki ki akar menni, hogy egyébként én nagyon szeretnék szurkolni a Seahawksnak, imádtam, amikor a Super Bowl esélyes csapatok volt, imádtam a Legion of Boom-ot, imádom Wilsont, és második legjobb irányító szerintem jelenleg is a ligában, és Metcalf a top 10-es játékos volt nálam a drafton, blokkett hatékonyságáról is ódákat zengünk folyamatosan, tehát hogy én nagyon szeretnék szurkolni ennek a Seahawksnak. Ez zavar ez a konzervatív hozzáállásuk, és volt egy kis javulás már tavaly, mert már csak a 10. legfutás orientáltabb csapat volt a liga, a ligában a Seahawks, tehát már egy kis előrépés volt, reméljük, hogy ez tovább fog fejlődni. És tényleg Wilson egy zseni, tehát hogy azért ad egy elég magas padlót ennek a csapatnak. Az egy érdekes statisztika, hogy a várható passzpontosság az utóbbi két évben az öt legrosszabb között volt a ligában, ehhez képest a várható feletti passzpontossága meg top 5-ös volt, tehát a rendszer nem segíti, ő pedig parádésan játszik. Amit szerintem fontos lenne a Seahawksnál előrevenni a prioritás listán, hogy gyorsabban kell kezdeniük, az első fél időben többször kell vezetniük, mert az elég jó korra a győzelmekre, és eddig ezt nagyon nem tették meg, és akkor rá hagyatkoztak arra, hogy jó, majd bízom meg, hogy a második fél időben, ami az év első, nem tudom, 10 fordulójában elég sokszor sikerült, az év második fejben meg nem, és ezért ez így is túl teljesítették a várakozásokat ilyen szempontból, és várható, hogy ezt nem fogják tudni megismételni. Az offense sorsolás az nagyon nehéz lesz idején, a futójátéknak konkrétan a legnehezebb, tehát ilyen szempontból is érdemes lenne a passzjáték felé tolódni egy kicsit, mert annak meg közepesen nehéz csak a sorsolása. Én a támadó faltól kicsit fázok, mert ugyan kicserélgették a neveket, de hát, mert három új kezdőjük van legalább, de én nem várok fejlődést, mert a neveket ugye kicserélték, de jobb játékosok igazából nem érkeztek, és azért az elkapók mélységében is azért lehet kivetni valót találni, amellett, hogy tényleg a kezdő duójuk az elit. Úgyhogy nagyjából az offenzről ez volt így a véleményem, azt akartam még kiemelni, ugye most mivel Wilsonnak most már nem olyan szerződésem van, így nem lehet a felpumpált védelemmel és a futójátékkal megoldani. Most Wilson keresi nagy lóvét, az ő kezébe kell adni a labdát, ő a legjobb játékos a csapatnak. Remélem, hogy ezt ebbe az irányba elindul a Seahawks még inkább, és át tud esni ezen a valamilyen szinten holdponton, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzunk. Én nagyon remélem, hogy ez így lesz, de egyelőre szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban.
Azt akarod csak mondani, hogy milyen érdekes az, hogy egyébként egy Carolt ezzel folyamatosan megtalálják, és nagyon ritka az, hogy egy olyan embernek teszik fel ezeket a kérdéseket, aki egyébként a labda másik oldalára specializálódott. Mert tudom, hogy egy Carol így átfogja az egész organizációt, de hát akkor is egy defensív bekedzőnek indult, aztán mégis, amikor nem Wilson kezében van a labda, akkor azonnal előveszik őt, hogy ő a hibás, de hát a playeket igazából nem ő hívja.
Ez hát igen, de azért ő nevezte ki az egyébként ismertem futásorientált Schottenheimert, és ugyanúgy, ahogy egyébként Mike Zimmer a Vikingsnál is azért nagy hatással vannak arra, hogy olyan legyen a támadósor alapfilozófiája, mint amilyen, még hogy a tényleg konkrétan ugye a játékokat nem is ők hívják. Térjünk át akkor a védelemre, amelyik az utóbbi három évben sorrendben a 13., 14., 18. volt, tehát igazából évek óta egy közepes szintet tudnak hozni. Hőri, szerinted várható itt javulás a secondary erősödésével?
Hát az a biztos. Itt az lesz, azon valahol vagyok kíváncsi, hogy végül is Clownit visszaimádkozzák-e, mert akkor nézne ez igazán erősnek ki ez a defense. Mert persze Jamal Adams napjaink egyik legtehetségesebb védőjátékosa, Dunbar pedig tökéletesen illeszkedik be ebbe a rendszerbe, amit szeretnének futtatni, és igazából ilyen első számú cornerük nem volt. Volt sok fiú, aki így a második helyre reálisan pályázhatna, hát most ez ténylegesen így fog történni, és ugye két nagyon fontos pozícióban megerősödnek, főleg akkor ugye, hogyha Adams kiváltja ott a harmadik linebacker pozíciót is, és akkor még modernebb lesz a felállás, és nem fognak állandóan a base formációba menni, mert egyébként nem volt öt normális defensive backjük tavaly. Úgyhogy ebben mindenképpen lesz előrelépés, és az, hogy Adams hogyan fog meg milyen pozíciókban szerepelni, arra kíváncsi leszek, hogy megközelíti-e azt, amit a Jetsben láttunk tőle, vagy sokkal inkább a megszokottabb strong safety helyeken tűnik csak fel, így vagy úgy, azért biztos, hogy óriási hatása lesz a játékra, és így azért könnyebb lesz, de nyilván, hogyha eközben meg máshonnan nem nagyon jön pass rush, és csak sémából lehet azt megoldani, akkor ez egy sokkal nagyobb kihívás, és abban azért még nem látom a válaszokat, de mivel tavaly a legnagyobb bajuk hátul volt, és arra megtalálták a választ, és úgy néz ki, hogy Dunbar is kívül marad a rácsokon, akkor ez így nagyon épületes volt, amit összeraktak, de ez is egy olyan dolog, hogy egyet megoldanak, a másik része meg elromlik, úgyhogy most várjuk a válaszokat, hogy abban a másik egységben meg ki az, aki elő tud lépni, mert nem tudom, hogy a veterán Bruce Irwin lesz az az ember, aki majd ott riogatja az irányítókat.
Patrik, mit látsz a védőfaltól így elsősorban, hogyha már Hörri ezzel adtál a szót?
Hát igen, egyébként Hörri azt a szót használta, hogy a másik játék része elromlik. Én nem, hogy azt vártam volna a Peszrástól, hogy szinten tartsák, de hogy igazából én javulást reméltem volna a Sioux-fanok helyében, azért nem jeleskedtek kimondottan ebben a kategóriában, és ugye ez is megnehezítette a hátsó alakulatnak a dolgát, és most a secondary-t azért szépen helyre pofozták, sőt igazából Adams érkezésével igazából ez majdnem egy top 5-ös egység lehetne, de ilyen szintű Peszrás hiány mellett azért nem lesz könnyű dolguk, tehát nem lehet annyi ideig védekezni, ameddig nem ér oda ez a Seahawks pass rush, most nagyon szép magyarosan mondva, és nem tudom egyáltalán, hogy mi volt ezzel a tervük, mert látszólag igazából sehol nem próbáltak javítani benne, amiben itt is bízhatnak, hogy kerülök ez a munkája, azért lépérezhető, és most Danit felsorolt, hogy nem voltak a legjobb védelmek között, de hogy azért a legrosszabbak sem. Tehát a legrosszabbak között sem lehet őket említeni. Tehát mindig tudtak egyet-egyet villanni, volt egy-két kulcs megállításuk fontos meccseken, úgyhogy alapvetően szerintem nem kell egy rossz egységről beszélni. Talán abba bízhatnak, hogy Adams-el lépnek egy olyan szintet, amivel pont egy-egy újabb mérkőzést meg tudnak nyerni, akár a playoffban.
Igen, hát a secondary, vagy kiegészítem, mondjuk ez a back seven, ez szinte biztosan top 5-ös a ligában. Nekem egy kérdőjelem van igazából az elvárásokhoz képest, az, hogy Dunbar nem tudja tartani a tavalyi évét, hogy ez csak egy ilyen kiugró szezon volt tőle. Nekem azért itt van egy ilyen kérdőjelem, de egyébként tényleg azért ez a secondary, ez elég jól néz ki, vagy megint mondhatjuk úgy, hogy Backseven, mert ugye Wagnerre is két év rájta, mint a liga egyik legjobb linebacker párosával, azért ez jól néz ki, de tényleg a védőfal az meg nagyon problémás, mert egy igazán minőségi játékos sincs ebben a négyesben, még úgy középen rendben vannak Puna, Fordal, meg Generic Bell, hogy így oké, okay, de hogy Pestrasban mi lesz, azt így nem igazán látom, mert talán várhatnak egy Collier, Green, Taylor triótól valamelyiküktől egy breakoutot, de úgy egyelőre nehéz ebben hinni, nekem legalábbis. Ami meg tényleg mondta Patrik, hogy nem lehet addig menni az elkapókkal, amíg hát de az örökké valóság nem lehet, és azért ez a védőfal nem fog túl hamar odaérni az irányítóhoz. Ami ezt még egy kicsit tetézi, hogy azért ebben a Carroll-féle rendszerben nagyon kevés blitz van, így kb. Csak a front fouron múlik, hogy sikerül a nyomást generálni, ami szintén nem segíti a secondary-nek a dolgát. Jósoljunk, akkor ezek szerint 9 volt a határ, nem segítenek a feles beírással. Hőri, kezdjük veled.
Én azt mondom, hogy meg lesz. Még akkor is, hogyha megvannak itt jól láthatóan a csapatnak a problémái, szerintem ezért sok minden túl lehet lendülni azzal, hogyha a Wilsonhoz egy tavalyhoz hasonló évet, még hogyha nem is annyira stabil, de azt megközelítőt, főleg azért, mert most azért aránylag jobb playmakerek állnak a rendelkezésére, mint az előző két idényben. Úgyhogy pusztán emiatt én bizakodó vagyok velük kapcsolatban, meg hát ugye Jamal Adams is sokat jelenthet, még hogyha valóban nem úgy néz ki, hogy túlságosan nagy nyomást tudnak generálni a fiúk, de a csoporton belül ott mindig ugye nagy hírig van, és szerintem teljesen mindegy, hogy most ugye a Niners, vagy akár a feltörekvő Cardinalsról beszélünk, azért ott biztos, hogy nagy meccseket fognak játszani, és legalább egyet elhoznak, a többi meg többi találkozón is azért jó esélyekkel indulnak, úgyhogy én szerintem most ők viszik el a csoportot, és nem a 49ers.
Jó, jóslatos, ezért még nem ez van, úgyhogy kíváncsi leszek végül, mi lesz a végső. Csak mondom, hogy nyilván az még nem végre, és tehát még majd ugye kedden jön ki a jóslatos cikkünk, vasárnapig tudsz még rajta változtatni, jelenleg a 49ers-on beírva, úgyhogy
addigra már a kardinális.
Kíváncsi leszek, mi lesz. Az is lehet, igen. Patrik, te mit vársz a Seahawks 9-es határától?
Én évek óta egyébként sokkal pozitív vagyok a Seahawks-a kapcsolatban, mint te, az biztos, de szerintem, mint a közvélemény. Én bízok Wilsonban és Carrollban, és én nálam ez megint csak over.
Nálam push. Én 9-7-re jósolom konkrétan a Seahawks-t és a harmadik wildcard helyre. Úgyhogy nálam ez egy erős push. Azért elég sok jel mutat arra, hogy visszaesés lesz a tavalyi 11-5-ös mérlegből. Azért a 6. legegészségesebb csapat volt a Seahawks, a 8. legszerencsésebb volt fumble-ök terén, a 3. legjobb turnover mutatóval zárt, és hát azért a legtúrább, hogy 10-2-es mérleg sikerült egy labdabirtoklásnyi különbséggel eldőlő meccseken, amit egyszerűen lehetetlen fenntartani. Szóval én visszaesést várok a Seahawks-tól a mérleg szinten, de nem óriási, tehát nálam a 9-7 a jóslat és a wildcard harmadik hely. Na, akkor ezzel lezártuk a még 4 héten át tartó szezonfelvezető sorozatunkat. Jövő héten érkezünk még valószínűleg a jóslatainknak a kibeszélésével, itt az oldalon ezeket mindenképpen megtaláljátok majd kedden, valószínűleg reggel. És hát konkrétan egy hét is nyitva az NFL, Texans Chiefs mérkőzéssel, úgyhogy szerintem már mindenki nagyon várja. Köszönöm szépen, hogy tartottatok itt ezen a 4 hetes szezonfelvezető utazáson, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!